Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdió volt Tibor atya a mikrofonnál. A mai műsorunkban, a házasság és család műsorában ott hagytuk abba az elmúlt műsorban, hogy az ifjakról beszélgettünk, és most megnézzük a bibliai ifjaknak a példáit. Volt egy szentírási részünk, szentírási mondatunk a János első leveléből, a második fejezet, 14. vers soraiban, ez nagyon sokszor, vers sorában nagyon sokszor idéztem az elmúlt műsorokban, most is azért, hogy frissítsük, elolvasnám, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmaradt bennetek, mert legyőztétek a gonoszt. Tehát most olyan ifjakról és fiatal emberekről hozok példákat a Bibliából, akik élete jól rámutat arra, hogy mi az Úr elvárása a hívő fiatal emberekről, emberektől. És mikor ezekről beszélek, akkor mindig tartsuk szem előtt, amit olvastunk, hogy az ifjak akkor erősek, csak akkor tudják legyőzni a gonoszt, ha megmarad bennük Isten szava. Azt olvastuk, hogy az ifjak legyőzték a gonoszt. A győzelmet nem lehet elérni harc nélkül. Tehát olyan emberek, fiatal emberekről lesz szó, akik különböző harcokat vívtak. És az első ilyen hitharc, úgymond, Ábel és Káin története. Tehát az első, akiről szólok, az Ábel. Ő a hitharcot mutatja be nekünk, és tudjuk, hogy Ábel győzött. Ezzel szemben Káin elbukott ebben a hitharcban. Mert tudjuk, hogy Ádám megismerte a feleségét, Évát, aki megszülte Káint, és azt mondta, hogy férfit nyertem az Úrtól. És akkor ismét szült, és akkor született Ábel. Ábel a juhoknak volt a pásztora, Káin pedig földművelő. És amikor Káin ajándékot, áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az ő juhainak a kövérségéből, és az Úr Ábelre tekintett és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, és emiatt Káin haragra gerjedt, és ekkor azt mondta az Úr Káinnak, hogy miért gerjedtél haragra, és miért csüggeszted le a fejedet, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. És Káin beszélt Ábelle, és amikor a mezőn voltak, hát ugye megölte őt. Honnan tudjuk, hogy Káin és Ábel fiatal ember volt? Onnan, hogy az írás, ugye szentírás nem említi, hogy Ábelnek felesége lett volna, és utódai sem voltak. Káinról csak később olvassuk, hogy felesége lett. Miért nevezzük ezt az ők harcukat hitharcnak? Azért, mert úgy olvastuk, a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk a 11. fejezet 4. versében, hogy hitáltal Ábel becsesebb áldozatot vitt Istennek, mint Káin. Tehát a bűn már bennük is ott volt. Úgy születtek, de kettőjük közül csak Ábel volt az, aki le tudta győzni a benne lévő gonoszt. Azért tudta megtenni, mert csak benne maradt meg Isten igéje, ahogy olvastuk is János levelében, hogy Isten igéje megmaradt bennetek, mert és legyőztétek a gonoszt. Láthatjuk azt is, hogy Káinhoz külön szólt Isten. Nagyon sokat beszélt hozzá. Kérdéseket tett fel, hogy miért gerjedtél haragra? Miért hajtod le a fejedet? A bűn az ajtó előtt leselkedik, te utánod vágyódik, de te uralkodj rajta. Tehát Káinban nem maradt meg Isten szava. Ábelről nem olvassuk, hogy közvetlenül szólt volna hozzá az Úr, mégis bátran mondhatjuk, hogy benne megmaradt Isten szava. És egészen biztos, hogy a szüleitől, Ádámtól és Évától tudta a bűnbeesés és a kiüzetés történetét. Tudta, hogy Isten azt mondta, hogy amely napon arról beszélsz, bizony meghalsz. Tehát tudta, hogy születése is egy csoda, mert csak halált érdemelne. Tehát tudta, hogy Isten készített Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, mert szégyelték magukat, észrevették, hogy mezítelenek, és ezért fügefa leveleket aggattak magukra. És tudta, hogy juh vagy bárány bőrből készült ez a ruha, és értette, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ezt olvashatjuk a zsidókhoz írt levélből is, és ő sem állhat meg másképpen Isten előtt. Ezért tudta hit által vinni a becsesebb áldozatot, úgymond, mint Káin. Maga helyett bárányt áldozott fel, és hitt Istennek. Maga az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy elismerte Ábelt igaznak, minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől kezdve, mondja Máté evangélista is a 23. fejezet 35. versében. Ki volt az erősebb, Káin vagy Ábel? Azt olvastuk a Szentírásban, hogy ifjak erősek vagytok. És feltehetnénk a kérdést, ki volt az erős, Káin vagy Ábel? Testileg Káin erős volt, mert meg tudta ölni Ábelt. Ábel nem védekezett. Az igazán erős azonban mégis Ábel volt, aki meg tudott halni. És ez volt az első haláleset, amikor mindenki láthatta, a szülei, Ádám és Éva is, hogy a bűn zsoldja a halál. De tényleg meg kell halni a testnek is. Tehát Ábel meg tudott halni. Ki a győztes a hitharcában? Hitharc most is van, és a győzelem ma is lehetséges. Azt tud győzni, a hitharcát győzelmesen megvívni, aki elismeri azt, hogy csak az Úr Jézus Krisztus áldozatáért van joga az élethez. Csak Jézus Krisztus áldozatáért kegyelmezett meg nekünk az Isten. Megkegyelmezett, de ezt nem azért tette, hogy magunknak éljünk. Mert ahogy mondja Szent Pál apostol is, a 2. korintusi levélben, az 5. fejezet 14-15. versében, hogy Krisztus szeretete szorongat bennünket. Hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadt. Vagyis a hit harcában akkor győzünk, ha megértjük, és elfogadjuk, hogy nincs jogunk élni, nincs jogunk a földi életünkhöz sem. Méltók vagyunk a kárhozatra, Isten mégis életben hagy bennünket, és ez azért van, hogy nem magunknak éljünk, hanem az Úr Jézus Krisztusnak, aki értünk halt meg és támad fel, és ez a hitharcnak a tétje. Az győz, aki ezt őszintén megharcolta, aki többé nem magának akar élni, hanem az Úrnak. Tehát ez volt az egyik példa, Káin és Ábel története, a hitharca. A második példa, amit szeretnék felhozni, az a kenyérharc, ez Jákob és Ézsau történetében, de ezekről mind már beszéltünk, az Olvassuk a Szentírás című műsorunkban, csak egy más megvilágításban, most is ugyanazt tesszük. Honnan tudjuk, hogy Jákob és Ézsau ifjú emberek voltak? Mikor Ézsau 40 esztendős volt, feleségül vette Jehuditot, olvashattuk a Szentírásban, és ez már jóval azután történt, hogy eladta az első szülöttségi jogát. Tehát ők is fiatalok voltak, és nagy dolgok dőltek el bennük, mint ahogy fiatalként Káin és Ábel életében is. És miért nevezzük ezt kenyérharcnak? Azért, mert Jákob le tudott mondani az ennivalóról, a kenyérről, a jobbért, a többért, az első szülöttségért. Ézsau nem tudott lemondani egy evésről sem. Megvetette az első szülöttséget, mert olyan volt, mint kiknek Istenük a hasuk, ahogy mondja Szent Pál apostol is. Tehát paráznának nevezi az ige, pedig később szerette volna az áldást. Miért volt ilyen Ézsau? Miért, mi volt az oka annak, hogy kétféleképpen viselkedtek? Miért volt olyan Jákob, hogy nagyra értékelte az első szülöttséget, sokkal többre, mint a földi kenyeret? Azért, mert Jákobban benne maradt Isten beszéde. Ha nem is született újonnan, mert az ószövetségi embereket nem lehetett egészen magunkhoz hasonlítani, de az Isten szava legfontosabbja benne maradt. És pedig az atyának, az atyáknak adott ígéret. Az Ábrahámnak és Izsáknak adott ígéret szerint, hogy Izsákról fogják elnevezni majd az utódaidat. Tehát nagyon jól tudták az ószövetségi emberek, hogy mit jelent az első szülöttség az ígéretek szempontjából is. Jákob nagyra értékelte, forgatta a szívében Isten beszédét, ezért volt ereje ellenállni a hasának szemben Ézsauval. És ki lehet a győztes a kenyérharcban? A fiatalok, az ifjú emberek, különösen a férfiak szembe találják magukat a megélhetésért, a családról való gondoskodásért és a nagyobb darab kenyérért folyó harccal. A világban ez folyik, és megérinti a hívő fiatalokat is. Ki az, aki úgy harcolja meg ezt a harcot, hogy lemond az Úrért, a mennyeiekért, a nagyobb darab kenyérről is? Ki az, aki bízik az Úrban, hogy mindent megad majd neki is, és a családjának is a tápláltatására, akkor is, ha az első helyre teszi a mennyeit? És ha rááll erre a szentírási részletre, hogy az élet több, hogy nem az eledel és a test, hogy nem az öltözet, keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és majd mind megadatnak ezek nektek. Tehát a hitharc mellett ezt a kenyérharcot is meg kellett harcolni őszintén minden fiatal embernek. Ha ezt nem harcolja meg jól, később mindig zavarok lesznek az életében. Ézsau később már belátta, hogy rosszul tette. Biztos vagyok benne, hogy idősebb korára minden hívő ember belátja, hogy fiatalon rosszul tette, ha nem a mennyeieket választotta, hanem a földieket, a kenyeret. Akkor azonban már késő, mert eltelt az élet, elmúlt az az idő, hogy jóvá lehessen tenni. Meg lehet bánni, és a bocsánatot is megkapja, de amit Isten bízhatott volna rá, és annak áldását, azt már nem lehet visszahozni. Ézsau is megbánta később, de nem találta meg a megbánás helyét, noha könyvhullatással kereste ezt az áldást. És ezt fiatalkorban kell megharcolni, és az lesz győztes, akiben megmarad Isten szava. A harmadik ilyen példa a hatalmi harc, erről is beszéltünk már az Olvassuk a Szentírás című műsorunkban, ez József és a testvérei közt. Tudjuk, hogy Jákob nemzetségének, tehát József 17 esztendős korában bátyjaival együtt juhokat őrzött, József rossz híreket hord felőlük az atyának. Tehát tudjuk a történetet. József mindössze tehát 17 éves. Testvérei idősebbek voltak, és gyűlölték Józsefet. Gyűlölték, mert az apja őt szerette a legjobban, és ugye cipra ruhát is csináltatott neki. Miért lehet ezt hatalmi harcnak nevezni? Azért, mert legjobban az álmai miatt gyűlölték. És megkérdezték, hogy király akarsz lenni felettünk? Uralkodni akarsz rajtunk? Tehát itt látszik a hatalmi harc, hogy ki a nagyobb, ki uralkodik, ki előtt hajol meg, ki előtt, ki kit szolgál. És ezért akarták megölni. És mi történt? Az apja érezte, hogy ez valami isteni kijelentés, és József is megőrizte a szívében, és mondhatjuk úgy, hogy Isten, hogy megőrizte Isten szavát a szívében, és ez kitűnik, hogy amikor megemlékezett József az álmokról, amelyeket azok felől álmodott, tehát visszaemlékezett, amikor jöttek a testvérei Egyiptomba, és meghajoltak előtte. Tehát ezt ő már előre álmodta, és ezt el is mondta a bátyainak, és ezért jött ez az irigykedés, ez a hatalmi harc, hogy akkor ki előtt fog meghajolni. És amikor oda került a sor, hát bizony akkor ez az álom megvalósult, meghajoltak József előtt. Tehát erősek vagytok, mondja a Szentírás is, Isten szava megmarad bennetek, és legyőzitek a gonoszt. Tehát ezért, mert megmarad benne Józsefben az Isten beszéde, ettől volt erős József. Erős volt, és megállt a kísértésekben, és a nyomorúságok között is. Ezért tudta ő is legyőzni a gonoszt önmagában, és ezért tudta a bátyai gonoszságát is jóval meggyőzni. Mi a tanulság ebből számunkra? Ma is kísért a sátán hatalmi harccal, hogy ki a nagyobb. A tanítványok is ezen versengtek, még akkor is, amikor az Úr Jézus már Jeruzsálembe ment, hogy keresztre feszítsék. útban voltak, tehát olvashatjuk Máté evangéliumában is, meg mindegyik evangélistánál szinte, hogy útban voltak Jeruzsálem fele, azért, hogy megcsúfolják őt, megöljék őt, de harmadnapra feltámadjon. És ekkor mondják a tanítványok, hogy add meg nekünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal feleden üljön a te dicsőségedben. És ezt meghallotta a többi tanítvány, és ezért haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. És ilyen versengés lehet a hívők között is. Hívő férfiak között, és hívő emberek között is. Ki a nagyobb? Ki a nagyobb a közösségben? Kinek milyen a szerepe, szolgálata, adománya? Tehát megkísért az ördög ezzel. Ez pedig, ezzel őszintén meg kell harcolni. És az Úr Jézus mit mond? Aki közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Aki közületek első akar lenni, legyen az a ti rabszolgátok, legyen az az utolsó. Tehát annak az útja, hogy valakinek Isten hatalmat adhasson, az, hogy tanuljon meg előbb szolgálni, szenvedni, meg alázottnak lenni, mint József. Tanuljon meg előbb megállni tisztaságban és szentségben a kísértések között. Tudjon megbocsátani, megharcolni a hit harcát és a kenyér harcot. Erősen megtartani az igét a szívében. Kiengedni mindent a kezéből. Ne akarjon nagy lenni. Isten azt emeli fel, akit akar. Annak ad hatalmat, akinek akar. A közösségekben is annak ad szellemi hatalmat, akinek akar. Aki azért harcol, hogy elismerjék és nagy legyen, az eleve elvesztette a harcot. Sok baj származik a hatalomért folyó harcból, és minden fiatal őszintén vívja meg ezt a harcot, amit ugye, ahogy a szokás mondani, hogy semmi sem kívánok lenni, csak egy törött edény. Következő ilyen harc az Úr harca, az ilyen példa pedig Dávid és Góliát között. Tehát hogyan harcolta Dávid az Úr harcát? Azt mondja Dávid Saulnak, hogy senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív majd ezzel a filiszteussal. Saul pedig azt mondja Dávidnak, nem mehetsz te a filiszteus ellen, mert te gyermek vagy, ő pedig egy hadakozó férfi. És akkor Dávid azt mondja Saulnak, hogy pásztor volt a te szolgád, atyádnak juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy báránt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadott, megragadtam a szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem. Tehát a te szolgád az oroszlánt is, és a medvét is megölte. És úgy lesz ezért a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette Isten, az élő Isten seregét. És azt mondja Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán és medve kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteus kezéből is. És ekkor mondja Saul Dávidnak azt, hogy menj, az Úr legyen veled. Tehát Dávid fiatal volt, szinte még gyermek. Dávid már bizonyított, mielőtt Góliát ellen indult volna. Mert ugye elmondta, hogy az oroszlánt és a medvét is legyőzte, amikor azok a bárányt el akarták ragadni. Tehát kockára tette az életét, de nem önmagáért, hanem az apjáért, a bárányokért, mert az apja juhait őrizte. Tehát másért. Tehát itt is a mennyei atyáért, Istenért tette kockára az életét, meg az ő seregéért, az ő népéért. És nem a maga dicséretét kereste, hanem Istenét. Mi adott erőt neki a győzelemhez? Az adott neki erőt, hogy ismerte az élő Istent. Ismerte az ő szavát. Dávidban megmaradt Isten szava, megmaradt annak a jelentősége, hogy ő Isten népéhez tartozik. A körülmetéltekhez, akiknek szövetségük van, az igazi élő Istennel. Így merült fel benne a kérdés, hogy hogyan merészeli ez a körülmetéletlen Góliát gyalázni Istent, Isten népét és Isten seregét. Tehát ezért ment ő harcba. Dávid egész életében az Úr harcait harcolta, és nem csak itt, amit én most elmondtam, hanem Abikél fejezte ezt így ki, amikor éppen nem ezt akarta tenni, hanem Nábál háza népét leüldösni, akkor figyelmeztette Abigail, hogy ez nem lenne méltó hozzá, mert ő az Úr harcait harcolja. Ez nem lett volna az Úr harca. Egyszer Dávid ugye elbukott a saját paráznak kívánsága miatt, és ennek az volt az oka, hogy akkor éppen nem harcolta az Úr harcát. Nem ment a sereggel a háborúba az Úrral. Tehát a sereg harcolt a nyílt mezőn, amikor a király Betszabé férjét magához hívatta, Úriás azt mondta neki, hogy az én uramnak szolgálja nyílt mezőn táboroznak, hogy mennék én be az én házamba. Tehát Dávid ekkor nem az Úr harcát harcolta. Mi a tanulság nekünk, a fiataloknak, fiatal férfiaknak? Hogy harcoljátok az Úr harcát, vegyétek fel a szellemi harcot. Álljatok be abba, amit Isten bízott rátok. És ez sok kísértésben megőriz a bukástól, mert leköti az ember idejét, leköti a figyelmét, és szoros kapcsolatban maradhattok az Úrral. Ha valaki nem az Úr harcát harcolja, lazít, akkor úgy járhat, ahogy Dávid járt. Harcolni kell az Úr harcát, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, ahogy mondja Szent Pál, és nem a magunk dicsőségért, hanem az Úr népéért, az Úr dicsőségéért. Következő ilyen példa a harc a bálványok ellen, ez a négy ifjú Babilonban. Tehát ezt a négy ifjút hozom példának, Dánielt, Sidrákot, Misákot és Abednegót. Fiatalok, ifjak voltak ők is, és az udvarmesterek fejedelme neveket adták nekik, tudnélik, Dániel elnevezés Baltazárnak, Ananiás Sidráknak, Misáért Misáknak, Azariást Abednegónak. Tehát a szívben dől el a harc kimenetele. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből inni kell, és kérte az udvarmester fejedelmét, hogy ne kelljen saját magát ő megfertőztesse. És nagyon tanulságos ez, de csak egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, hogy ez a négy ifjú ember abban a szörnyű bálványimádó környezetben meg tudott állni. Megálltak akkor is, amikor tüzes kemencébe vetették közülük hármat, Sidrákot, Misákot és Abednegót. És akkor is, amikor oroszlánverembe előhozták Dánielt, ugye, és az oroszlánvermébe tették. De Isten megőrizte őket. Mindez, hogy meg tudtak állni a bálványok elleni szellemi harcban, tehát ott kezdődött, amit ugye elolvastam az előbb, hogy szívükben eltökélték, hogy ők nem esznek a király ételéből, és nem isznak a király borából. Miért? Mert megőrizték Isten szavát a szívükben. Azt, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje megmarad bennetek. Mi az, ami megmarad bennük, amit megőriztek? Amit a törvény mondott, hogy mi a tiszta, és mi a tisztátalan. Ők a tisztátalan királynak, akármilyen nagy király is volt, nem fogadták el az ételét, se a borát. Ők tiszta ételt akartak enni. És nagyon jól tudták, amit nekünk is tudni kell, hogy a világban, ahol idegenek és vándorok vagyunk, a világnak a fejedelme az ördög, és nekünk is felkínálja a fertőzött ételt és a bort. Mit jelent ez? Azt a szellemi ételt, ami ömlik mindenhonnan. Ez mind meg van fertőzve. Azt, hogy megfertőzött, halálos, komolyan vegyük. Hogy mi abból élünk, nem lehetséges, hogy utána meg tudjunk állni. Aki megeszi a világ fertőzött mocskos ételét, az meg fogja inni az antikrisztusi szellemborát is, mert ez együtt jár. Ez a bor egyrészt harag borának a pohara, másrészt a tántorgás öblös kelyhe. Elveszi az ember józan eszét, a szellemi látása meghomályosodik, és utána sem tud már világosan látni a szellemi dolgokban. Tehát ne együnk ebből az ételből, egy kicsit sem. Ne szórakozzunk vele, mert meghomályosodunk, tisztátalanokká válunk. Nem fogunk tudni megállni, amikor az lesz a tét, hogy tüzes kemence, vagy meghajolni a bálvány előtt oroszlánverem, mert Isten előtt borulsz le és imádkozol. Tehát ifjak, kedves fiatalok, itt kezdődik a bálványok elleni harc. A következő példa, amit szeretnék hozni, de sajnos erre ebbe a műsorban nincs már időnk, de a következő műsorban a hit szép harcát vesszük Timóteus életében, és majd megnézzük, hogy a győztes harcot azt maga Jézus Krisztus végezte el. Majd ezek után beszélünk a bibliai lányok példáiról is, ugye eddig csak a fiúkról beszéltünk, fiatalokról, fiatal fiúkról a Szentírásból, a szentírási példákkal, ezután pedig veszük a szentírási lányok példáit is, és kezdjük majd Rebekával, ugye. Hát, kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, a Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
Tizenhét bemutatót kínál az új évadban az opera.